Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Ma különös szeretettel kívánunk vigasztalódást mindazoknak, akik gyászukkal érkeztek közénk. Hirdetem, hogy következő gyülekezeti alkalmunk kedden este 6 órakor lesz a Biblia óra keretében. Azt követően pénteken ige magyarázatot teszünk közzé gyülekezetünk YouTube csatornáján. Pénteken 17 órai kezdettel várjuk a konfirmandusokat konfirmációs órára. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint 9:30 Isten tiszteletet és vele párhuzamosan gyermekek számára gyermek Isten tiszteleteket tartunk. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, testvéreknek, hogy az elmúlt héten, hetekben 3-szor álltunk Ravatal mellett. Október 1-én 14 órai kezdettel az óbudai temetőben Nagy Gábor, 87 esztendőt élt testvérünk Ravatala mellett álltunk. Október 6-án 10 órai kezdettel az óbudai temetőben szintén Zimmermann István József, 77 esztendőt élt testvérünk Ravatala mellett álltunk. Október 8-án 1:45-2 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben Trippon Máté, 19 esztendőt élt testvérünk Ravatalához kellett odaállnunk. Isten vigasztaló kegyelmébe kérjük, ajánljuk szeretett testvéreinket, s hirdetjük nekik az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus által miénk az élet. Köszönöm mindazoknak, és köszönjük mindazoknak a munkálkodását, akik az elmúlt héten gyülekezetünkben Isten igéjének ügyéért, imádsággal, kezük munkájával, adományaikkal hoztak áldozatot. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 91. Zsoltárunkat keressük ki. E Zsoltárnak fogjuk most énekelni az első, valamint a 8. versét. A 91. Zsoltárunknak énekeljük tehát az első és 8. versét. Az első vers így kezdődik: aki a felséges Úrnak lakozik árnyékában, oltalmában.
Szegénységében
hitvallásunk tanítását hallgassuk most alázatos, figyelmes szívvel. A magyarázat soron következő része a hetedik parancsolathoz kapcsolódik. A hetedik parancsolat így szól, ne paráználkodjál. Mi a hetedik parancsolat értelme, kérdezzük. Az, hogy Isten előtt minden némű tisztátalanság kárhozatos, tehát azt nekünk is szívből utálnunk kell, és szeplőtelen, tiszta életet kell élnünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. Csak a paráználkodást és más eféle rút dolgokat tilt meg Istene parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk egyaránt a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztaságban és szentségben megőrizzük. Megtilt tehát mindenféle tisztátalan cselekedetet, magaviselet, beszéd, gondolat, kívánság formájában, és mindazt, ami az embert erre ingerelné. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva, hajtsuk meg fejünket, és elcsendesedve imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, azt énekeltük a Zsoltárban, hogy te meghallgatod mindazokat, akik téged könyörgésükben segítségül hívnak. Ezért és így jövünk most is te eléd, könyörögve te hozzád, és megszólítva téged, abban és azzal a reménységgel, hogy hallod a mi szavunkat, és meg is hallgatod a mi kérésünket. Azért könyörgünk te hozzád, hogy emlékezz meg rólunk, és add meg nekünk azt, ami te szerinted jó és szükséges nekünk. Adjad, hogy megértsük, hogy te igéd által jössz most hozzánk, és abban arról szólsz nekünk, amire a te tudásod és ismereted szerint nekünk a leginkább szükségünk van. Urunk, adj nekünk alázatot, hogy higgyünk te neked. Add nekünk azt, hogy ne okoskodjunk veled szemben, hanem elhiggyük, hogy te valóban ismered a mi szívünket és életünket, hogy nagyobb vagy nálunknál, és mindennél és mindenkinél jobban ismered a mi szükségünket, és mint jó atya ezt akarod betölteni. Így fogadjuk a te beszédedet, a te ígédet, így kérjük és óhajtjuk a te szavadat, amelyben vigasztalódhatunk, amely által megerősödhetünk és megbátorodhatunk. Hisszük, hogy jót fogsz velünk cselekedni, bajunkban, szükségünkben, gyászunkban, könnyeink között, örömünkben, kiégettségünkben, bármiben, amiben most éppen benne vagyunk. Legyen ezért áldott a te neved. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvéreim, Isten ígéjét olvasom. Úgy, ahogy írva található az Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levelének első fejezetében. Pál apostol a Tesszalonika beli gyülekezethez írt első levelének első fejezetében, az első négy versben ezeket találjuk megírva. Pál, Szilvánusz és Timóteus, Az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalonikaiak gyülekezetének kegyelem néktek és békesség. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban. Mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Kedves testvéreim, a reformáció havának úrnapjain az örök jó keresése a témánk. Akik nem voltak itt múlt vasárnap, és szeretnék ennek a témának a fölvetését megismerni, azok keressék ki az interneten az ott lévő igehirdetést, és hallgassák meg, és akkor talán még tisztább lesz a kép azzal együtt, amit ma hallunk itt. Az örök jóról beszéltünk ugyanis, és megállapítottuk azt az elmúlt úrnapon, hogy az örök, ami ezt a jelzőt viseli, hogy örök, az nem lehet földi. Mert ami földi, az mind múlandó. Tehát, ha az örök dolgokat keressük, akkor más forrásból kell merítenünk, és máshol kell kutakodnunk, nem a földi dolgokban. Egy olyan forrás van, ami az örök forrása, ez pedig Isten. Méghozzá az az Isten, aki azt mondja magáról, hogy rajta kívül nincsen más. Ő fölötte, ő mellette nincsen más Isten. Egyedül ő az Isten. Mi keresztjének ezt az Istent szólítjuk meg, amikor imádkozunk, ezt az Istent hallgatjuk meg, amikor ő megszólal, ebbe az Istenbe vetjük a reménységünket. A Földön az emberek sokféle dologra mondják azt, hogy Isten, sokat, sok személyt istenítenek, vagy tárgyakat is istenítenek, de mi tudjuk, hogy Isten csak egy van. Ő maga mondja ezt magáról. Honnan tudjuk mi ezt? Hogy Isten örök? Honnan tudjuk mi azt, hogy mi nem tévedünk? Amikor mindezeket állítjuk ővele kapcsolatosan, és a reménységünket, hitünket belévetjük, onnan tudjuk, hogy ez az örök Isten kijelentette magát nekünk. Így is mondhatnám, hogy megmutatta magát nekünk. Megértettük az elmúlt vasárnap, hogy egyfelől ez az Isten testet öltött, méghozzá az Úr Jézus Krisztusban. Az örök Isten leképezte magát ide, a múlandó világba, az Úr Jézus Krisztus személyében. Aztán beszéltünk arról, hogy ez az Isten kijelentette magát úgy is, hogy a kezünkbe adott egy írást, amit éppen azért, mert Isten kijelentése, szent írásnak nevezünk. Istentől jön, Isten a forrása, annak, ami a Bibliában van, ezért ezt helyesen nevezzük szent írásnak. De még csak nem csak ilyen módon jelenti ki magát Isten, testélétellel, írásban, hanem, ahogyan erről szóltunk, Isten kijelenti magát hirdetés által. méghozzá az ige hirdetés által. Mi az ige hirdetés? Mi az, amit most is hallunk? Mi az, ami újra és újra fölcsendül, amikor azt mondjuk, hallgassátok meg Isten igéjét? Az ige hirdetés, testvérek, nem más, mint az írott kijelentés alapján a testélet igéről, Jézus Krisztusról szóló tanítás és bizonyságtétel. Ez az ige hirdetés. Ha az ige hirdetés, amit elmondunk, ige hirdetők, nincs összhangban azzal, ami kijelentetett számunkra, nincs összhangban a Szentírással, és nincs összhangban azzal, amit Jézus Krisztus, akkor a mi beszédünk csak beszéd, de nem ige hirdetés. Az ige hirdetésnek ez a normája. Az írott kijelentés alapján a testélet kijelentésről szól. A kijelentésről elmondtuk azt, hogy lezárult. Nincsen Istennek új kijelentése számunkra, és ezt onnan tudjuk, hogy itt az írott kijelentésben Isten a jelenések könyve végén azt jelenti ki, hogy ahhoz, amit ő eddig a szívünkre helyezett, amit nekünk adott az írások által és Krisztus által, ahhoz nem szabad semmit hozzátennünk, mert ha hozzáteszünk ahhoz, akkor ítéletet veszünk magunkra. És Isten azt is kijelenti más oldalon, hogy nem szabad abból semmit elvennünk. Nem szabad azt megcsorbítanunk. És amihez nem kell hozzátenni, és amiből nem szabad elvenni sem, az maga a tökéletesség. Isten tehát nem ad újabb kijelentéseket, ezért az ige hirdetése új kijelentés, hanem amint mondtam nektek, az írott kijelentés alapján a testélet igéről, a testélet kijelentésről szóló tanítás és bizonyságtétel. Az örök jó bibliai szóhasználattal az üdvösség azt jelenti, a Szentírás szerint, hogy az embernek közössége van Istennel. Jézus Krisztus megtanította nekünk azt, hogy Istenen kívül nincs más jó. Tehát, ha mi akarjuk a jót, és ráadásul az örök jót, akkor nekünk Istennel kell valamilyen módon közösségre jutnunk és közösségre lépnünk. Máskülönben azt mondja a Szentírás, hogy ez az örök jó, az üdvösség nem lehet a miénk. Azért használom ezt a fogalmat, hogy tévedés ne essék, örök jó, mert ha azt mondom, hogy üdvösség, akkor a testvérek legyintenek egyet, és azt mondják, hogy ja, már megint arról beszélünk, ami a halálunk után következik. Rossz, hogy ezt gondoljuk, nem volna szabad ezt gondolnunk, amikor ezt a szót halljuk. Nem volna szabad oda korlátoznunk ennek a jelentőségét, hogy ez majd valami, ami a halálunk után kezdődik el. Mert az üdvösség elkezdődik már itt, a földi életünkben. Az örök jó nem csak egy várás, ami számunkra, hogy majd valamikor odaérünk, hanem az örök jó azt jelenti, hogy itt és most, már most, az enyém lehet, beleléphetek, élvezhetem, még nem teljességgel, de a teljesség felé haladva. Örülhetek, megnyugodhatok, békességem lehet. És ebben egyre jobban teljesedünk, ahogy haladunk az örök élet felé. Már a miénk, ízlelgetjük, forgatjuk, de majd csak később lesz teljességgel a mi tapasztalatunká és életünké. Kedves testvéreim, amikor az Istennel való közösségnek a lehetőségét keressük, hogy tehát hogyan léphetünk mi közösségre és kapcsolatra az örök jóval, akkor nem fordulhatunk máshová, csak Isten kijelentéséhez. Isten kijelentése pedig először is arra ad nekünk választ, hogy miért hiányzik nekünk az örök jó. Mielőtt megmutatná nekünk az utat, azelőtt arról tanít bennünket meg Isten igéje, hogy miért van nekünk ilyen szomjúságunk az örök jóra. Az igében Isten azt fedi föl, hogy miért ez hiányzik nekünk. Erre azt mondja a Biblia, hogy azért hiányzik nekünk az örök jó, azaz az Istennel való közösség, mert egyszer ez a közösségünk a kezdetekkor megvolt Istennel. Az ember valami olyasmire vágyik tehát, amiről tudja, hogy jó. Olyasmire vágyunk, ami egyszer megvolt, de elveszett. Talán vagyunk így az életben sok dologgal. Vannak dolgok, amiket, ha elvesztünk, tudomásul vesszük. Elveszett és kész. És vannak olyan dolgok, amit lehet, hogy egy életen át keresünk, ha elveszett, mert kedves a szívünknek, mert jó a szívünknek. Testvérek, azt mondja el nekünk a Biblia, hogy az Istennel való kapcsolatunk valamikor megvolt, de elveszett. A közösségünk az örök jóval megvolt, de elveszett. Ezért hiányzik ez nekünk, mert egy jó dolog hiányzik nekünk. Egy konkrét dolog hiányzik nekünk. Azt is fölfedi a Szentírás előttünk, hogy hogyan veszett el az Istennel való közösségünk. És Isten erre azt jelenti ki, és azt mondja el nekünk, mai embereknek, hogy az ővele való kapcsolatunk az az engedetlenségünk miatt veszett el. Amiatt veszett el, hogy az ember elengedte az Isten kezét. Azt szeretném, ha megértenétek, hogy a Szentírás nem azt mondja, hogy Isten unta meg az embert. A Szentírás nem azt mondja, hogy Isten azt mondta, ó, mégse jó parti az ember, menjen a dolgára. A Szentírás azt tanítja meg nekünk, hogy az ember vette ki Isten kezéből a kezét. Az ember vált engedetlenné, az ember lépett a maga útjára. Valójában összefoglalva azt mondja a Biblia, hogy ez az elveszett Isten kapcsolat az oka annak, hogy az ember azóta is szomjazza, vágyja, keresi az örök jót. Magyarán az ember keresi Istent. Azt is kiderül a Szentírásból, ami tehát az örök Istennek, a mindenható Istennek a kijelentése, ami a valóságnak, az igazságnak a kijelentése, mert Isten nem regényíró, Isten nem meseíró, azt mi gyártjuk. Isten a mindenható, Isten mindeneknek ura, akin kívül nincs más Isten. Az azt jelenti, hogy ő tudja, hogy mi a valóság. Szóval ez az Isten azt mondja el nekünk az írásban, hogy az ember nem képes Istenhez visszatalálni és visszamenni, az ember nem képes megépíteni, vagy ha szabad így mondanom, helyrehozni ezt a megszakadt kapcsolatot. Isten nagyon őszinte, amikor velünk beszél. Isten nem olyan, mint az orvos. Nem bántani akarom ezzel az orvosokat, nyilván kíméletből teszik, de sokszor, amikor valakinek rájönnek a halálos betegségére, akkor nem neki mondják meg, hanem a családtagjainak. Isten nem ilyen. Isten megmondja nekünk a szemünkből, hogy mik a lehetőségeink, mi a problémánk és mik a lehetőségeink. Azt mondja, az a mi problémánk, hogy nem vagyunk vele kapcsolatban, és azt mondja, annál a problémánál még nagyobb probléma, hogy ti egyedül nem is vagytok képesek ezt a megszakadt kapcsolatot helyrehozni. A Biblia kijelentése nem kertel. Fölfedi előttünk ezt az igazságot, és meg is indokolja, hogy miért. Azt mondja nekünk a Biblia, hogy az emberen az Istennel szembeni engedetlensége miatt Istennek haragja van. Úgy is mondja más szóval, hogy az ember Isten ítélete alatt van. Isten megmondta előre, hogy ha te elszakadsz tőlem, ha kiszakítod a kezedet az én kezemből, akkor ennek súlyos következménye lesz. Magadra maradsz, és az én haragom lesz rajtad. Az én ítéletem lesz rajtad. Ez az egyik oka annak, hogy az ember nem tudja a kapcsolatot helyrehozni. Mert Isten ítélete alatt van. A másik, hogy az embernek át kellene lépnie egy határt, hogy az Istennel való közösségét helyrehozza és megépítse, egy olyan határt, amit az ember nem képes önerőből átlépni. És ez egy nagy baj. Hogy mennénk mi esetleg, próbálnánk mi az Isten ítélete helyett valahogy az ő áldását nyerni, az ő békéjét valahogyan megszerezni, az örök jót benne és vele megtalálni, de van egy határ, amelyet nem vagyunk képesek átlépni. Az ember nem képes a látható és láthatatlan, az ideig való és az örökké valóság határát legyőzni és átlépni. Isten láthatatlan. És mi ezen a határon nem tudunk átmenni. Úgy is mondhatnánk, hogy Isten el van rejtve előlünk. És mi ugyan mennénk valahogyan, hogy béküljünk vele, de nem tudunk oda menni, nem tudunk elé állni. De még ha megtennénk is ezt, akkor is az Isten haragjával és az ítéletével találkoznánk. Ez a határ olyan, testvérek, mint egy beláthatatlan fal, amelyet az ember nem tud megmászni fölfelé, amely alatt az ember nem képes alagutat ásni, amelyet nem lehet megkerülni. Azt mondja a Biblia erről a falról, ami bennünket Istentől elválaszt, és amit mi nem vagyunk képesek átlépni, hogy ez nem más, mint a bűn. Nem más, mint a bűn. A bűnnel nem tudunk mit kezdeni. Mondhatom úgy, hogy az ember az Istennel szembeni engedetlensége ezen lépése által sakmattot adott magának. Az ember egy olyan lépést tett Istennel szemben, hogy sakmat helyzetbe került. Innen nincs hova lépni. Nem tudunk mit csinálni. Tehetetlenek vagyunk. Csak érezzük, csak tudjuk, hogy az örök jó hiányzik nekünk, csak vágyakozunk erre, de nem tudunk ezzel a problémával végül mit kezdeni. Az ember ebben a lehetetlen helyzetben megpróbálja valahogyan a maga helyzetét egy kicsit följavítani. A mi életünk gyakorlatilag erről szól. Ahogy tudatosodunk, egyre jobban rájövünk, hogy kikerülhetetlenül szembe fogunk találkozni a halállal. És az ember megpróbálja a maga helyzetét, mivel a halál nem jó, valahogyan ebben az időszakban följavítani. Mondhatom úgy a testvéreknek, hogy az ember erre a falra, ami őt Istentől elválasztja, különböző graffitiket rajzol és fest. Rárajzol az ember egy szép tájképet, mint ahogy sem lenne. Azt mondjuk, hogy nem kell ezzel foglalkozni, nem kell ezzel a fallal foglalkozni, ami bennünket Istentől elválaszt. Rajzoljunk mi rá egy szép képet. Rajzoljuk rá azt a képet, hogy a halál az nem olyan vészes dolog. Rajzoljunk rá egy olyan képet, ami megnyugtat bennünket, mint ahogy sem lenne. És ez sokszor egész jól működik addig, amíg az ember ebbe a szép képbe bele nem akar menni. Fölfestjük a bűn falára a mennyországot, de amikor bele akarunk lépni, akkor beleütközünk ebbe a falba. És az ember rájön arra, hogy az, amit én oda rajzoltam, az csak a fantáziámnak a terméke. Az nem a valóság. Az nem az igazság. Az ember fölfest erre a falra jeligéket, hogy a maga helyzetét valahogy kényelmesebbé tegye. Azt mondja, ilyen föliratokat lehet látni ezen a falon, nincs ott semmi. Nincs ott semmi. Az ember azt gondolja, hogy ezzel ez a fal megsemmisíthető. A mai világ ebbe az irányba tart, nincs ott semmi. Azaz, a bűnt, Istent, azt az egyház találta ki. Emberek, ne foglalkozzatok vele, nincs ott semmi. Nincs ott semmi. Ti miért úgy éltek, hogy azt mondjátok, van férfi meg nő? Ti miért azt mondjátok, hogy a család, egy édesapa meg egy édesanya kapcsolatán nyugszik, alapszik, ahol az édesanyja nő, az édesapa meg férfi? Azt mondja ma a világ, nincs ott semmi. Nem létezik. Hát ti el vagytok hitetve. Oda van írva erre a falra, hogy az ember nyugtassa magát, nincs ebben az egészben semmi. Nincs örök élet. Nem létezik. Nincs Isten. Ne foglalkozz vele. Áldozat vagy. Aztán ezen a falon vannak olyan feliratok, hogy nincs itt semmi baj. Nincs itt semmi baj. Mihez mérette a bajt? Nem kell mindig a halálra gondolni. Hát nincs itt semmi baj. Állj föl, menj tovább. Ott van ezen a falon egy ilyen fölirat, egyszer élünk, élj a mának. Nagyon népszerű. Egyszer élsz. Használd ki. Használd ki az élet időket. Aztán ott van ezen a falon, bíz magadban. Te nagyon jó vagy. Nagyon sokan olvassák ezt a feliratot, és újra oda mennek, és erőt merítenek belőle. Bíz magadban, te nagyon jó vagy. Ott van ezen a falon, nagybetűkkel kiírva, megoldjuk. Megoldjuk. Mert olyanok is írnak erre a falra, akik nem tagadják, hogy ez a fal ott van, de azzal hitetnek másokat, hogy majd mi megoldjuk ennek a falnak a problémáját, amit téged az örök jótól elválaszt. És sokan vannak, akik hiszik ezt. A mazadai erődben járhattam Izraelben, ami a puszta közepén egy hatalmas szikla tetején van, egy bevehetetlen erőd, amit a Heródes dinasztia épített arra az esetre, hogyha valami oltári nagy baj keletkezne az országba, akkor oda vissza tudjanak vonulni. Van víz, hatalmas raktárakat építettek, több évre képesek lettek volna ott ebben az erődben elhúzódni, menekülni, amíg elmúlnak a rossz helyzetek. Ezt az erődöt mindenki bevehetetlennek tartotta. Többször vonultak oda római csapatok, hogy bevegyék ezt az erődöt, de nem voltak képesek bevenni. Addig, amíg az egyik római uralkodó azt nem mondta, hogy na fiúk, akkor másként fogjuk ezt csinálni. Elkezdtek földet hordani, és megépítettek egy hatalmas rampát, egy hegyet építettek föl a rómaiak, hogy be tudjanak menni ebbe az erődbe. Volt egy császár, aki azt mondta, megoldjuk. Nagy munka lesz? Igen. Sok időbe fog telni? Igen. Lehet, hogy én se élem meg? Igen. De megoldjuk. Tudjátok, az ember is ilyen, hogy elhiszi azt, hogy azt a falat, ami közte meg az örök jó között ott mered, azt valahogy mégiscsak át tudom hitalni. Megoldjuk. Lehet, hogy sok idő lesz. Lehet, hogy énnek se élem, de megoldjuk. És az ember hiszi és hitegeti magát ezzel. Azonban ezen a falon, olyan helyen, ahol jól látszik, ahol nem lehet lefedni, vannak más feliratok is. Olyan feliratok vannak, az igazság oda át van. Az igazság oda át van. Olyan felirat van ezen a falon letörölhetetlenül, halál és átok itt, élet és áldás oda át. Aztán lehet olvasni olyan graffitit ezen a falon, ami így szól, adós vagy. Aztán olvasunk ott olyat, ne próbálkozz, mert kevés vagy. Aztán van ott olyan fölirat, ami így hangzik, egyszer mindennel el kell számolnod. Nem elég, hogy bajban vagy, ez a letörölhetetlen felirat azt hirdeti, hogy egyszer mindennel el kell számolnod. És van ott a feliratok között egy olyan, ami mindegyiknél fényesebb, és mindegyiknél ragyogóbb, ez pedig így szól, van megoldás. Van megoldás. Higgy Jézus Krisztusban. Kedves testvéreim, amikor az Istennel való közösség lehetőségéről és lehetetlenségéről kutakodunk itt a Szentírásban, akkor a Biblia első lapjaitól az utolsóig újra és újra belebotlunk, ha szabad így mondanom, egy személybe. Egy személybe. Az Ószövetség először az asszony magvának nevezi ezt a szemét. Aztán később úgy beszél róla, mint szabadítóról. Beszél róla úgy, mint az Úr szolgájáról. Nevezi őt fiúnak, üdvözítőnek, Krisztusnak, Messiásnak. Az Új Szövetség pedig egészen konkrétan megnevezi ezt a szemét, názáreti Jézusnak nevezi, megváltónak nevezi. Testvéreim, aki olvassa a Bibliát, folyton folyvás belebotlik ebbe a személybe. Akire a Biblia első fele előre mutat, a Biblia második fele, az Új Szövetség pedig fölmutat. És ez nem más, mint a názáreti Jézus Krisztus. Erről a személyről különleges dolgokat olvashatunk a Szentírásban, azaz Isten kijelentésében, amely a valóságot tárja föl előttünk. Azt mondja róla az Ószövetség, hogy ez a személy, aki majd eljövendő, ki fogja békíteni Istent, és elfordítja Isten haragját, Isten ítéletét az emberről.
Azt mondja el nekünk az Ószövetség, hogy ez a személy megtöri az Isten és ember között húzódó falat, aminek a bűn a neve, és később, amikor olvassuk az Új Szövetséget, akkor az Új Szövetség azt mondja, hogy valóban az Úr Jézus Krisztus által nyitva az út, van a falon rés, meg van törve a bűn ereje, és Jézus Krisztusért és Jézus Krisztus által van az embernek szabad útja az Atyához, az örök jóhoz. Maga Jézus Krisztus is hirdette ezt. Azt mondta, hogy nélkülem nem juthat el senki az Atyához. De azt is meghirdette, hogy aki hisz én bennem, aki közösségre lép velem, aki megragad engem, annak örök élete van. Azért az örök jó, az átmegy az ítélet állapotából az áldás állapotába. Az átmegy a halálból az életre. És ez a Jézus Krisztus azt mondta, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Aláhúzta a Biblia igazságát. Sakmat helyzetben vagy, nem tudsz semmit kezdeni. Hiába védekezel, hiába bagatelizálod a helyzetet, hiába tagadod a helyzetedet. A valóság az, hogy lépésképtelen vagy. Jézus ezt megerősíti. Azt mondja, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Miként szerezte meg nekünk Jézus Krisztus a lehetőséget az örök jóba való részesedésre? Úgy szerezte meg, testvéreim, hogy helyettünk elhordozta Isten haragját, Isten ítéletét. Jézus Krisztus ezért halt meg, mert helyettünk, a mi bűneink, a mi engedetlenségünk miatt hordozta Isten haragját. Azt mondja a Szentírás, hogy ő meghalt, hogy mi élhessünk. De nem csak ezt tette Jézus, hanem egyúttal le is győzte a halált. Azaz rést ütött a falon. Nem csak az ítéletet hordozta el, hanem feltámadásával utat nyitott nekünk, megtörte a halálnak, a bűnnek az erejét, és nyitott egy rést ezen a falon, hogy az ember lássa az örök jót, és hogy bemehessen az örök jóba. Úgy szeretném nektek mondani, hogy egészen jól értsétek, hogy ezen a falon keletkezett egy ember alakú rés. A fal nem bomlott le, a fal nem szűnt meg, a fal nem lett semmivé, hanem a falon keletkezett egy ember alakú rés. Jézus Krisztus emberré lett. Emberként hordozta el a mi bűneink ítéletét, és új emberként támadott fel. A falon egy ember alakú rés van. Mit jelent ez? Azt jelenti, testvérek, hogy az örök jóba, az üdvösségbe egyszerre egy ember tud átkelni. Nem az történt, mint ami a 80-as évek végén, amikor leborult a vaskerítés, a vasfüggöny, és emberek ezrével áradtak át a magyar határon Ausztriába. Az a rés, amelyet az Úr Jézus Krisztus nyitott, olyan rés, amelyen egyszerre egy ember tud átkelni, de kell még mondanom valamit, ez az egy ember is csak üres kézzel. Ha mondhatom így, pucéron, semmi nélkül. Úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus elhordozta a bűn ítéletét. Azt mondja a Szentírás nekünk, hogy az Isten országába nem lehet bevinni ebből a falon inneni életből semmit. Azt mondja az Úr, hogy ha nem tagadjuk meg önmagunkat, akkor mi sem megyünk be. Még magunkat se vihetjük be, ha szabad így mondanom, és szeretném ezt jól értenétek. Nem vihetünk be semmit, amit itt a Földön összehalmoztunk. Sem materiális dolgokat, sem pedig lelki, mentális dolgokat. Nem viszünk innen át. Az a rés, ember alakú rés, egyszerre egy ember tud rajta átkelni, de ő is csak üresen, magát teljesen megüresítve. Azt mondja Isten az ő kijelentésében, hogy ez az egyetlen egy menekülési lehetőség. A halál és az átok állapotából. Ez az egyetlen egy lehetőség az életre és az áldásra. Jézus Krisztus, ahogy a reformátorok tanításai kapcsán később megfogalmazták a jelmondatot, solus Christus, Krisztus, egyedül Krisztus. Szeretném, ha megértenétek, testvéreim, hogy nem mi tesszük Jézus Krisztust ajtóvá. Nem azért ő az ajtó és az egyetlen lehetőség, mert én azt mondom, hanem azért, mert az örök jó, Isten azt mondja, hogy ez az egyetlen egy lehetőség. Azért, mert ő küldte és ő támasztotta, ő szerezte nekünk ezt a lehetőséget az örök jóba való bemenetelre. Nem mi tesszük Jézus Krisztust azzá, amivé tesszük. Isten tette őt azzá. Ha pedig az Isten ilyen kegyelmes és szerető volt a mi irányunkban, hogy utat készített és nyitott nekünk, az ő fia, az Úr Jézus Krisztus által, az ő személyében, testvéreim, akkor a világ legnagyobb balgasága, ha mi ezt az Istentől elkészített személyt nem fogadjuk el, ha mi nem jövünk oda ő általa és ő vele együtt, ami mennyei atyánk színe elé azzal a kéréssel, hogy részeltess engem az örök jóban, az üdvösségben, a te fiadért, Jézus Krisztusért. A világ legnagyobb bolondsága, ha az Isten kinyújtott kezét, testvérek, eldobjuk és eltaszítjuk magunktól. Egyedül Jézus. Azon a résen, ami a bűnfalán keletkezett, te is, én is egyedül tudunk bemenni. Nem tudjuk egymást belöködni, de mi is csak úgy tudunk bemenni, hogy megüresítjük magunkat. Azaz azt mondjuk Istennek, légy irgalmas hozzám bűnöshöz. Nincs semmi, amit ide tudnék hozni. Amit én innen hozok, az csak a te ítéletedet érdemli. A te fiadért, Jézus Krisztusért, légy hozzám irgalmas, légy hozzám kegyelmes. Testvérek, Isten kijelenti nekünk a Szentírásban, és Jézus történeteiben is látjuk, hogy az Isten az ilyen embernek megkegyelmez. Isten használja azt az utat az üdvösségre, amit ő elkészített. És ha valaki ott, Jézus Krisztus által, az ő által a nyitott résen, odaáll Isten elé, annak Isten Jézus Krisztusért megbocsájt. Pál apostol ezért dicséri a Tesszalonikában élő gyülekezet tagjait, akik lelki testvérei voltak, akik pogány létükre Jézus Krisztus követőivé lettek, akik megbékéltek Istennel, akik elfogadták Jézus Krisztust. Mit mond az apostol? Hálásak vagyunk Istennek, amikor emlegetjük a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát. Hálásak vagyunk Istennek, amikor arra gondolunk, hogy ti elfogadtátok Isten kinyújtott kezét, beletettétek az életeteket, és álhatatosan ott is vagytok, együtt ezzel a Jézus Krisztussal. Pál apostol azt mondja, hálásan emlegetjük Isten előtt, hogy ti ezt megtettétek. Kedves testvérem, hadd kérdezzem meg tőled, te miben reménykedsz, és miben bízol? Amikor az örök jóra, a bibliai szóhasználattal az üdvösségedre gondolsz, te kiben reménykedsz, és kiben bízol? Kiknek a megoldásait próbálgatod, használod eddig eltelt életidődben? Mit próbáltál ki? Hova jutottál azokkal? Ha a fal ezen oldalán maradsz, akkor Isten azt mondja, átok és halál rabja vagy, nem csak most, hanem az is maradsz örökre. Ha menekülni akarsz, keresd Jézust. Mert hirdeti a falon egy fölirat, van megoldás. Higgy Jézus Krisztusban, ő az egyetlen egy lehetőség. Akik átmentünk ezen a falon, akik már most részesedünk az örök jóban, a Jézus Krisztusban való hit által, mi látjuk ennek a falnak a másik oldalát is. Erről fogok még beszélni az elkövetkezendő úrnapokon, mert ennek a falnak a másik oldalán is vannak feliratok. Az első felirat így hangzik, Isten hozott. Isten hozott. És van ott egy ilyen felirat, légy örökre hálás, köszönd Jézusnak. Szeretettel hívlak és várlak benneteket, akik velem együtt keresitek, kutatjátok az örök jót, hogy hallgassuk, kutassuk együtt, mire tanít bennünket Isten igéje, és adja, hogy hittel igazat adjunk neki. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, énekeljünk most éneket, dicséretet, mielőtt elcsendesedünk imádkozni. A 295. dicséretünket énekeljük mindkét versével. A 295. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel.
Árva lelkem, megváltott.
Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy fölragyogtatod előttünk az örök jó elérésének útját, amely a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által készítetett el számunkra. Bocsásd meg nekünk, hogy olyan sokszor próbáljuk lelkünknek, életünknek szomjúságát valahogyan máshogyan megelégíteni. Olyan sok mindenben keressük mi a jót, és olyan sok csalódásunk, olyan sok rossz tapasztalásunk van, és a végén egyre jobban szomorodik, keseredik a mi életünk. Köszönjük, hogy fölragyogtatod most előttünk az egyetlen utat és lehetőséget, amelyen járnunk kellene. Az egyetlen utat, amelyet te készítettél el számunkra. Dicsőítünk téged azért, hogy utat szereztél nekünk, hogy mi hozzád mehessünk a halálból életre, az átok és ítélet alól az áldásra. Segítsél meg bennünket, Urunk, hogy ne akarjuk máshol keresni a mi üdvösségünket, hanem megértse a mi szívünk, lelkünk, hogy ez az egy út és lehetőség áll előttünk. Juttass el bennünket arra az állapotra, ahol nem akarunk már bizonyítani, ahol nem akarunk előtted jól szerepelni, amikor nem akarjuk hozni hozzád az örök jóba mindazt, amit te valójában utálsz. Juttass el bennünket arra az állapotra, amikor leborulva előtted azt kérjük, könyörülj meg rajtam bűnösön. Magasztalunk téged azért, hogy kész vagy a kegyelemre. Magasztalunk azért, hogy arra biztatsz bennünket, hogyha kiáltunk hozzád, te meghallgatsz bennünket. Áldunk és magasztalunk ezért téged. Így hallgasd meg a mi kiáltásunkat, ha megszólítunk téged. És így taníts meg bennünket imádkozni, mindazokban az élethelyzetekben, keserűségekben, szomorúságokban, tehetetlenségekben, amelyekben benne vergődünk most is, gyászunk rossz döntéseink miatt. Urunk, segíts meg bennünket, hogy megszülessen szívünkből a hozzád és feléd való kiáltás. Légy irgalmas nékünk, légy irgalmas nékem Jézus Krisztusért. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiáltsunk ehhez az Úrhoz, Istenünkhöz. Gyertek testvéreim, most helyünkről fennállva könyörögjünk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól,
mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 357. dicséretünk első három versének éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket. A 357. dicséretünk első három versét énekeljük. Jézus, én bizodalmam és megváltóm életemben.
El nem szokott tőle.